A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel.
Indítsd jól a napod egy Chase Nescaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében.
Ez reklám volt, jó volt.
Köszöntünk mindenkit, ez itt a Porthu podcastje, amiben már is a legforróbb témával fogunk foglalkozni, pedig a Trónokharca előzmény sorozatával, vagy spin-offjával, a Sárkányok házával. A stúdióban Baski Sándor.
Sziasztok!
És jó magam, Péter Dávid. Szűs Gyula szellemét pedig megidézzük a kritika formájában, hiszen ő fogalmazta meg azt a cikket, ami már olvasható a Porthun is. Hát akkor beszéljünk a Sárkányok házáról. Sanyi, neked mi volt a benyomásod?
Hát nekem alacsonyak voltak az elvárásaim. Egyrészt már nem voltam akkora Trónokharca rajongó. Persze szerettem, de ugye a vége azért eléggé csúfos lejtmenet volt, szóval én úgy ültem le, hogy túl sokat nem várok.
Végignézted tehát az első évadtól az utolsó?
Ja, persze. Tehát az utolsó részeket azért már nehezett volna kihagyni, azok után, hogy nem tudom, 7 és fél évadon keresztül azért elég erős volt a fölvezetés, szerintem csak a vége volt.
Aha.
Vége volt, ami ilyen lejtmenet volt, és emlékszem, hogy ennek ennére még a 8. évadot is így állandóan megbeszéltük, tehát azóta sem volt ilyen élményem sorozattal kapcsolatban, hogy munkahelyen az a téma filmhez vagy sorozathoz nem kötődő kvázi civilek között, hogy mi a fene történt előző este a Trónokharcában. Szóval, hogy nyilván egy csalódás volt, és kicsit szkeptikus voltam, és azt nem mondom, hogy egy rész után teljesen meg vagyok győződve arról, hogy ez hasonló minőség lesz, de ígéretes kezdés szerintem. Meg hát nyilván nem fogja azt a szerepet betölteni, mint a Trónok harca, mert akkor azért az újdonság volt, ez a fajta fantasy a tévében, a szexnek, meg az erőszaknak a mennyisége is újdonság volt, tehát azt szerintem a meglepetés erejével ért a nézőket, itt meg azért már elvárunk valamit.
Nekem ilyen furcsa kapcsolatom van a Trónok harcával, tehát nevezünk inkább Trónokharca univerzumnak, mert mindenki nagyon szeret ezzel jönni, tehát különböző tévés és mozis világok már nem tudnak egy filmbe vagy trilógiába gondolkozni, hanem kiépítenek egy egész világot. Szóval nekem a Trónokharca világában az a furcsa kapcsolatom, hogy hallottam róla, hogy ez van, tudtam róla, hogy sokan szerették, stb., de úgy nem nagyon foglalkoztatott, meg volt bennem egy ilyen ellenállás, hogy én már csak azért se, egy dacból se fogom ezt az egészet követni, meg nem fog rajongani érte, és aztán egyszer már nem tudom, hogy mi volt a vízválasztó, de beszippantott, és én igazából a 4. évadtól követtem. Ilyen még nem volt a tévében, és most nem tudom, hogy a fantasy jellege miatt, hogy olyan jól volt megcsinálva, hogy igazából ezt a fantasy filtert le is lehetett volna róla szedni, tehát hogy olyan minden klappolt benne. És most ez így valahogy visszajött ezzel. Volt benne ilyen nagy nosztalgia faktor, amikor a legelején felcsendült a híres főcímzene, meg aztán a végén is visszaköszönt, de hogy valahogy a rész közben, vagy az epizód nézése közben nem éreztem azt, hogy ez ugyanaz lenne.
Hát pedig a sztori azért eléggé hasonlít, ezt a Gyula is megírta ugye a kritikájában, hogy gyakorlatilag újra hasznosították a Trónok harcának bizonyos elemeit. Én mondjuk nem olvastam se az eredeti regényciklust, se ezt az újat, szóval így szerencsére nem tudom, hogy mi fog jönni, meg hogy mennyire fog eltérni ettől a formulától, de hát ez az alapszituáció, hogy van egy király, akinek nem lehet utóda, illetve aki ki van jelölve trónörökösnek, az teljesen kattan, szóval ez nem egy új dolog, ugye ezzel vannak tele a történelmi regények, sőt, ha belegondolsz, a Gladiátornak is az alapsztoria, hogy ugye van a Joaquin Phoenix karaktere, aki teljesen alkalmatlan arra, hogy trónra üljön, és mégis ő az, aki ugye elfoglalja azt, és ugye itt is ezt a szituációt látjuk, csak itt ugye a Matt Smith alakítja ezt a figurát, és ugye itt is van egy ilyen szőke idézőjelben kislány, mert nem annyira kislány már, aki ugye ki van jelölve trónörökösnek, szóval ezért elég ilyen újrahasznosított jellegű, de erre mondjuk lehet azt mondani, hogy hát a történelem az ilyen, ismétli önmagát, hogy ezek ilyen örök történetek, hogy mindig el lehet mesélni, úgyhogy nekem inkább az a kérdés, hogy ezt hogyan tudják úgy továbbvinni, hogy hogy érdekes legyen, meg ne ilyen közhelyes legyen, mert nekem igazából ez egyetlen kritikám az első része kapcsolatban, hogy ez alapján én most így el tudom képzelni, hogy milyen lesz a második rész, harmadik rész, milyen frakciók fognak egymással szembeállni, tehát hogy nem érzem egyelőre a meglepetés faktor, de nyilván azért hát el tudom képzelni persze, hogy más felé alakul, mint amire én gondolom, de hogy most így nagyon kevéssé lepett meg, amit láttam.
Tehát a Gyula is ezt írta, hogy szó szerint idézném, hogy vastrón, sárkány, hét királyság, intrikus, tanácstagok, rokonok, trónviszája, uralkodni készülő fiatal szőke Targaryen, leány, nem láttuk mi már ezt valahol, és akkor hát persze, hogyha így van leírva, akkor azt mondaná az ember, meg azt is mondjuk, hogy de. Tehát nekem, tehát ez nagyon a felszín, de hogy közben nagyon, nagyon más dolgok fognak történni, meg, és igen, az, amit mondasz, hogy itt hogy tényleg a történelem ismétlő magát, tehát nem lehet, most ez is egy ilyen közhely, de hogy nem lehet már annyira eredeti történetet kitalálni, mert valahogy valaki már biztos, hogy megírt valami nagyon hasonlót, vagy történt már a világban olyan.
Tehát abból szempontból nem kritikaként mondom, hogy alapozásnak szerintem ez teljesen jó, hogy egy ilyen ismerős terepről indulunk el. Nyilván nekem azzal szemben van a kérdésem, hogy ezt ki tudják-e izgalmasabb mondani, tehát ezt majd meglátjuk a következő epizódokban. Egyébként a Trónokharc is úgy kezdődött, hogy az nem egy helyszínen játszódott, de hogy az első pár rész, sőt, talán még évad is, az tényleg inkább egy ilyen kosztümös fantasy volt, és ez a misztikus elem, a sárkányok, stb. Ezek később jöttek be. Tehát ez is ügyes húzás volt, hogy így berántották azokat a nézőket, akik mondjuk annyira nincsenek otthon a fantasyben, és talán el is ijesztette volna őket, hogyha mondjuk rögtön az első részben sárkányok vannak, varázslatok, stb. Uh-huh. És itt is így indul, hogy ez gyakorlatilag egy ilyen kosztümös utódlás, ugye nem tudom, ismered-e a utódlás című sorozatot, gyakorlatilag ez annak a verziója, csak néha, hogy látjuk a háttérben, hogy a démon meg a többi szereplő így simogat sárkányokat, mert néha, hogy elrepülnek a háttérbe sárkányok, de ettől függetlenül ez egy teljesen ilyen kosztümös történelmi sorozat eddig a pontig még, és szerintem ez egy ügyes megoldás, hogy így irányítják be a nézőket.
Ugye, amit mondta is, hogy ez olyan, mint az utódlás, az HBO-nak a nagy sikerű sorozata, csak sárkányokkal. Ugye ezt talán maguk a készítők fogalmazták meg, szóval ide pozícionálják a sorozatot, amit próbáltam ilyen szemüvegen keresztül nézni az epizód alatt, és igen, benne van, tehát alakultak úgy a párbeszédek, hogyha ez nem egy hatalmas ilyen középkori asztalnál játszódik, hanem egy felhőkarcoló irodájában, akkor így tényleg így láttam magam előtt, hogy itt márkás öltönyben ülnek az emberek, és ugyanezeket a szavakat használva alakítják a történetet. Szóval igen, benne van. Közben pedig ott vannak olyan jó sikerült akciójelenetek, mint ami a lovvégi tornán voltak, és hogy pont az a párhuzam volt ezzel a jelenettel, miközben a királynak éppen megszületik az utódja.
Igen, ezt én is mondani akartam, hogy az nagyon ügyes volt, hogy ezt a két jelenetet egymásra vágták. Tehát igazából külön-külön is lehet, hogy működne az a császármetszéses jelenet, meg az a lovagi tóna, de azt, hogy egymásra vágták a kétfajta erőszakot, meg igazából mind a kettő erőszak. Igen. Az egyik az a tiszta, szintiszta erőszak, ahogy egymásnak esnek, és egyre jobban eldurul az a torna. Ugye az elején még csak leütik egymást a lóról, és a végén már így trancsírozzák egymást, és közben ugye a másik fajta erőszak, amikor a király eldönti, hogy ő inkább a gyerekét választja a felesége ellenében, és gyakorlatilag az ő akarat ellenére hajtják végre ezt a műtétet. Szóval ez egy nagyon ügyes dolog volt ezt a kettőt így összehozni.
És hát ugye a királynővel nem is közli a döntését, akit pedig...
Igen. Szerintem abból szempontból is ez most egy ígéretes kezdés volt, hogy a Trónokharcában egy idő után már lehetett látni, hogy az erőszakot meg a szexet azt azért használják, hogy ilyen kvázi olcsó parasztvakításként. És itt nem éreztem az erőszakon azt, hogy itt ez most azért van, hogy sokkolja nézőket, hanem azért, mert hogy ez egy ilyen világ, és be kell mutatni, hogy a tolvajnak levágják a péniszét. És hát ugye nyilván sokkoló, de hogy nem ilyen olcsó, hanem tehát ebben így nem kijelleg az operatőr, hanem ezt meg kell mutatni, és ebben a szempontból szerintem ez egy ilyen ígéretes kezdés szintén.
Igen, itt abszolút volt funkciója annak, hogy megmutatták ezeket a dolgokat, mert talán Matt Smith fogalmazta meg, hogy szerinte túl sok a szex. Most ez kicsit furán hangzik, hogy így most összekeverjük itt a szexet és itt a véres brutalitás, de hogy mind a kettő tud nagyon ilyen olcsó és bazári lenni, illetve olyan célt szolgálni, hogy csak ki kell tölteni az egy órás játékidőtből egy jelentős részt. Igen. Itt a a vérnek, és itt ugye a császármetszésről szóló jelenetnek, illetve a lovagi tornának abszolút, meg ugye amikor elmentek rendet tenni Westeros falain belül, az is teljesen helyén való volt. Az, hogy a szexjelenetek milyen mértékben lesznek használva, az majd egy jó kérdés.
Itt azért már voltak, ugye itt annak ez az előzménye ennek az egész nyilatkozatnak, hogy valamelyik színésznő korábban nyilatkozta, hogy itt nem lesz olyan sok nőkkel szembeni erőszak megmutatva, és utána nyilatkozták a showrunnernek, hogy de azért lesznek szexjelenetek, és szerintem valaki ráébredt ott az HBO vezetőségébe, hogy hoppát, az emberek azért is nézik ezt a fajta sorozatot, aha, mert ugye 18 pluszos, tehát azért ne kommunikáljuk azt, hogy ez most ilyen délutáni matiné lesz, amikor nem az, meg szerintem ebben semmilyen, tehát ezt nem kell szégyelni, hogyha beutattuk egy olyan korszakot, ahol tényleg úgy működtek a dolgok, hogy erőszakkal elvette a férfi, amire szüksége volt, és hogy a szex az tényleg összefonult az erőszakkal, akkor azt mutassuk meg. Mert azt, hogy megmutatjuk, az nem jelenti azt, hogy ezzel támogatjuk is. Tehát, hogy ezt úgy mutatjuk be, hogy ez egy ilyen kívánatos, meg jó dolog, hanem tehát ezt ne hazudjuk el, hogy ez egy ilyen korszak.
Igen. Bár ez még ugye az első részben nem történt meg ennek a bemutatása.
De igen, valószínűleg majd később lesz. Igen,
viszont igen. Az viszont látszik, hogy ami talán szerintem a trónokharc nem mutatott meg annyira, bár ugye ott is voltak ilyen érdekházasságok, meg hasonlók, de hogy itt az Otto Hightower konkrétan ugye beküldi a lányát a gyászoló királyhoz, és nincsen, tehát ott az nagyon finoman van ábrázolva, hogy itt valami kezdődik, és aki olvasta a Tűz és Vér című, hát elég vastag és száraznak mondható töri könyvet, amit George R.R. Martin jegyez, akkor az tudja, hogy itt ennek még lesz jelentősége. Aha.
Igen, azt lehetett úgy is értelmezni, hogy ő most egy picit megfegyelmezi a lányát, amiért ugye ő elfogadta a Daemon Targaryennek a nem tudom miért, a felkérését, hogy legyen ő a lovagja a tornán. Igen. Még visszatérve arra jelenetre, ahol ugye levágják a péniszt, szerinted ott egyértelmű volt számodra, hogy itt most jogos igazságszolgáltatás történik, mert nekem úgy tűnt, mintha ilyen random mondanák emberekre, hogy tolvaj, erőszaktevő, tehát hogy mintha ilyen példát statuálnának, de hogy nem egy ilyen igazságos folyamatot látunk, igen, ott, szerintem, nem?
Az nekem is olyan volt, hogy egyszer csak megjelent a semmiből a Daemon Targaryen, és aztán nem tudom, fogta azt a 200 katonáját, és bementek a városba, és elkezdtek randalírozni tulajdonképpen mindenféle felvezetés nélkül. És igen, kellett az, hogy utólag megmagyarázták, hogy mi is történt, de az nem volt annyira egyértelmű.
Igen.
Tehát, hogy itt igazából egy ilyen barbár mészárlás volt, egy ilyen nettó öntörvénykezés, semmi más. És akkor így ilyen furcsa volt, hogy most ki ő, meg miért csinálja ezt, meg különben is.
Meg volt még egy ilyenet, ami szerintem így árnyalódhat majd a folytatásba, ugye a főhősnő, hogy is kell a nevét, Rénya?
Hát, nem ilyesmi. Tudom.
A Targaryen hercegnő, amikor megkapja a nyakláncot, a démon Targaryentől, annak így nyakláncot, akkor olyan furán ilyen intim volt az a pillanat. És ugye tudjuk, hogy a trónok harcában az, hogy rokonok kerülnek intim kapcsolatba, az nem olyan ritkaság. Tehát, hogy itt nekem...
Hát meg főleg a Targaryen házban.
Igen, tehát hogy nekem itt azért ez elővetíti, hogy az ő kapcsolatuk az lehet, hogy nem úgy fog alakulni egyből, hogy ugye szemben állnak egymásra, ami logikus lenne, mert ugye az egyik az a trónörökös, a másik szeretne a trónra kerülni, hanem lehet, hogy itt lesz köztük valamiféle intrika, vagy akár valami beteges szerelmi szál is. Nem tudom, te láttál ebbe a jelenetbe többet?
Igen, mind a kettőt, tehát hogy van egy szoros kötődés kettőjük között, illetve hogy ezzel akarták szimbolizálni, hogy szorosan összekapcsolódnak, de hát ugye ez pláne a trónok harca világában ez elég kétélű fegyver, hogy úgy mondjam, és ez könnyen lehet akár szerelem, és akár végtelen gyűlölet is. Így összességében nekem így az a benyomásom, hogy kellett ez a sárkányok háza.
A trendekhez is illeszkedik azért ez a történet. Hogyha megnézzük például, hogy Marvelnek milyen sorozatai mennek most a Disney Plus-on, meg néhány Marveles filmet, akkor mindegyik ilyen női fókuszú, tehát hogy ezt emelik ki, hogy, hogy női főszereplő, női témák beemelése, nők elnyomatása, stb. Tehát hogy ez valamiféleképpen trendi ez a téma, tehát hogy valószínűleg azért ez is belejátszott, hogy pont erre a történetre bontottak rá az HBO vezetőségében.
Na de és ugye említetted, hogy azt vetted észre, hogy a trónok arca az, ami ugye a a sorozatokkal kevésbé foglalkozó, tehát nem munkaszinten foglalkozó embereknél is nagyon, nagyon meghatározó pillanat volt hétről hétre, hogy arról lehetett beszélgetni bárkivel, tudta egyből, hogy mi van, és hogy mi történt ebben a három évben, amikor nem volt semmi a Trónok harcával kapcsolatban. Tehát te nem érzékeltél olyan sorozatokat, amik betölthetik ezt az űrt, például, hogy most is lesz majd hamarosan az Amazonon a Gyűrűk Ura trilóg, tehát hogy voltak próbálkozások ezt az űrt betölteni, ahogy a Witcher is igyekezett a Netflixen, de hogy mégsem jött át szerintem.
Szerintem csak ilyen mindig sorozatok voltak, hogy ilyen fellendülések. Azt hiszem a Vezércsel talán ilyen volt. Mm. Volt a két Winsletnek az HBO sorozata, aminek most nem jut eszembe a címe. Tehát, hogy volt egy-két olyan, ami így uralta szerintem a címlapokat, meg a úgynevezett watercooler discussion-eket. De hogy szerintem a Trónok harcához hasonló nem nagyon volt. A Witcher szerintem alapból nem alkalmas erre, mert hogy az meg egy ilyen tömegi fantasy. Tehát az első perctől kezdve nagyon kell koncentrálni. Rengeteg név, ott már túl sok szerintem a fantasztikumból. Tehát azért az kellett a Trónok harca sikeréhez, hogy az első pár rész, illetve évad, az tényleg olyan volt, mint egy ilyen véres szappanopera. Uh-huh. Tehát ilyen véres királydráma, ahol lehet szurukolni a szereplőkért, és teljesen emberileg átélhető, és nincsenek benne ilyen túlságosan fantasztikus dolgok.
De igen, ami ilyen fantasy jellegű lett volna, vagy bármi, ami ekkora világot felépít, vagy felülel, az olyan nem született az elmúlt három évben.
Igen. Meg hát azt nem is lehet csak úgy felépíteni egy világot, hát kell hozzá egy alapregény, egy alapmitológia, amire lehet építeni, és ugye hát ezt a Martin regényét kiválóan megadták. Egyébként a Gyula azt is írt a cikkében, hogy hát ez az új könyv, ez nem túl jó, viszont szerintem ez nem kell, hogy befolyásolja a Sárkányok házának a minőségét, mert azt látjuk a filmtörténetben is, hogy nem mindig a legjobb regényekből készülnek a legjobb adaptációk. Tehát, hogy adott esetben az tök jó belefér, hogy van egy regény, ami nem tökéletes, de viszont alapanyagnak tök jó használható, tehát hogy az, hogy egy ilyen enciklopédikus regényről van szó, ami csak úgy felsorolja ezeket a karaktereket, ez még akár jó is lehet a sorozat számára. Tehát, hogy valószínűleg ebből többet ki tudnak hozni, mint egy tényleg egy ilyen tökéletes regényből, amiben nem lehet belekötni.
Igen, hát ugye a Gyula kritikájában úgy fogalmazott, vagy azt fogalmazta meg, hogy ő hiányzik az a regény alap, amiben jól megfogalmazott párbeszédek vannak, meg gondolom. Tehát igen, leginkább erre célzott, és valóban a tűzés vérben hiányoznak ezek a nagyon, nagyon gondosan megfogalmazott leírások, ezek a négy oldalon át elemzett és leírt lakomák, meg a párbeszédek, ezek tényleg nincsenek meg, viszont nagyon, nagyon jó sztorik vannak benne elcsepegtetve, amiket mozgókép formájában itt a Sárkányok házában tökéletesen meg lehet ne csinálni, aztán majd kiderül, hogy ez mennyire fog sikerülni. Most direkt visszaolvastam, hogy megnéztem az epizódot, és az van, hogy egy ilyen Reddit fórumon olvastam, hogy körülbelül egy ilyen 8-10 fejezet szól erről, amiről majd a Sárkányok háza fog szólni, és csak az első részt olvastam el, és már az maga is 30 évet ölel fel, úgyhogy és csak utána kezdődik el az igazi mayhem, szóval van ebben bőven annyi fordulat és minden, hogy majd csak kapkodhatjuk a fejünket. Na de és mit szólsz a színészekhez? Mert ugye például tehát az már egy elhangzott a szerkesztőségben, hogy itt egyrészt túl sok a szőke paróka, azon is van, akin nem kéne, illetve, hogy Matt Smith az egyetlen húzó név, akire úgy talán fölfigyelhetnek az emberek.
Hát nekem ő tetszett egyébként, meg hát nyilván mindegyik színész imádja, amikor így egy teljes pszichopatát játszhat, szóval valószínűleg az nem is olyan nehéz, bár most igen, nem vagyok színész, szóval nem tudhatom, de ő szerintem jó volt, és jó a hercegnő is, akit azt hiszem Emma Darcy alakít, szóval én beleláttam az ő alakításába azt, hogy egyrészt mutat egy ilyen figurát, akivel lehet szimpatizálni, egy ilyen naív szőkeség, de hogy ott van benne az a kis hajlam arra, nem a gonoszság, de arra, hogy esetleg a hatalom majd korrumpálja, ahogy a Daenerys Targaryen is ugye korrumpálta a hatalom. Tehát például amikor nézi, hogy ahogy a démon ott megsemmisíti az embereket a tornán, és látszik, hogy tetszik neki az erőszak. Igen. Tehát nem az van, hogy visszariadt tőle, hogy úristen, mi történik, hanem kvázi imponál neki, hogy a unokatestvére, ugye? Az unokatestvére ott legyakja az ellenfeleket, szóval látom benne azt a lehetőséget, hogy az ő karaktere izgalmas dolgok felé fog fejlődni, és jó a színésznő is, mert benne megvan ez a fajta kettőség. Hát ugye az Otto Hightower-t is azért egy elég ismert színész alakítja, amúgy mostanában nem is volt annyira a szerepe Rice Ifans, biztos rosszul mondtam a nevét.
Igen, ezt én is akartam volna kérni, tehát az Otto Hightower-t alakít a színész.
Többieket meg igazából annyira még szerintem nem ismertük meg, szóval majd lehet, hogy lesznek ilyen titkos kedvencek. Hát mondjuk így elsőre talán nincsenek annyira karizmatikus figurák, mint mondjuk a Trónok harcában, de hát majd kiderül.
De szerintem a Trónok harcában is csak így a sokadik évadra alakult, aki vesz, hogy kikért lehet rajongani, kik azok, akikre jobban oda kell figyelni, lásd. Tehát kellett egy pár év, mire az emberek rájöttek, vagy a készítők, vagy nem tudom, hogy igen, a Tyrion Lannister az olyan, hogy neki minden szavára oda kell figyelni, meg akkor nyilván a Joffrey is olyan volt, hogy igazából mindenki szerette őt gyűlölni, de közben pedig egy olyan karakter volt, akit képernyőn kellett tartani, mert amit csinált, az zseniális volt. A 6.-7. évadra meg felnőttek olyan színészek, vagy hát olyan karakterek, mint az Arya, vagy ugye Jon Snow, szóval igen, itt kellett azért nekik is szerintem egy jó pár év vagy évad, mire kialakult az, hogy ki az, aki fontos, és ki az, aki kevésbé.
Igen, az érdekes majd, hogy itt hullanak-e hasonló gyakoriság a fő szereplőnek gondolt figurák, vagy ezt a trükköt már így elvetették. Ugye az első évadban is, mert a Trónok harca első évadában is volt a Robb Stark, aki
igen,
fontos szereplőnek tűnt, aztán hát csúnyán végezte, szóval lehet, hogy itt is lesz egy-két olyan karakter, akit megszeretünk, és aztán kivégzik a következő részben.
Nekem amúgy meglepő módon pont Matt Smith-szel volt bajom. Uh-huh. És itt aztán a szerkesztőségben is beszéltük, hogy lehet itt azzal vádolni a Sárkányok házát, hogy nincsenek benne húzónevek, miközben a Trónok harcában volt, de úgy közben ott szerintem magát a Trónok harcát szerették meg az emberek, meg a karaktereket. Tehát nem a Tyrion Lannistert alakító színészt, a Peter Dinklage-et, hanem Tyriont szerették az emberek. De ott is kellett mondom, szerintem pár év. Itt viszont az van, hogy jó, lehet azt mondani, hogy a Sean Bean volt az, aki a nagy név volt, de hogy valójában ő meg nem olyan nagy, tehát oké, ismert ugyanannyira körülbelül, mint Matt Smith, de hogy nem ő vitte a hátán a sorozatot, legalábbis ahogy én meg tudom ezt ítélni. És itt Matt Smith nekem voltak jelenetek, amikbe nem őt láttam, hanem csak magát a karaktert, viszont volt, amikor nem tudtam nem őt látni.
Uh-huh. Jó, az a tejűben.
Hát igen.
Nem, egyébként én nem néztem a Doctor Who-t, ugye ő az az egyik legismertebb szerepe, tehát nekem ezért ilyen probléma nem volt. Én azt hiszem pár filmben láttam, csak az utolsó éjszaka a Soho-ban, ahol uh-huh. szerepelt, tehát hogy nekem ilyen kötődésem nincs hozzá, ismerem az arcát. Meg az is probléma, hogy nincsenek nagy nevek, hát arra is szolgál a sorozat, hogy esetleg kineveljen pár nagy nevet, akikből később sztárok lesznek, szóval ebből a szempontból szerintem nincs probléma. Úgyhogy nekem alapból így eddig tetszik a casting, meg amit érdemes kiemelni, hogy van egy fekete szőke szereplő is, akivel kapcsolatban nyilván lesznek valami ilyen felháborodott vélemények az interneten. Engem azért zökkentett ki egy pillanatra, mert tehát nekem nincs az a probléma, hogy egy fantasybe egy ilyen középkori idézőjelben középkori sztorikba fekete karakterek vannak, csak amikor megláttam, akkor az utat eszembe, hogy oké, ez tök jó dolog, de akkor a Trónok harcában miért nem volt? Tehát akkor ezt hogy magyarázzuk, hogy az előzmény sorozatban még voltak más bőrszínű karakterek, a Trónok harcában még nem. Tehát akkor az lett volna logikus, hogy a Trónok harcában is legyenek. Tehát hogy inkább az a fura, hogy abban nem voltak.
De hát a makulátlanok között voltak.
Hát ilyen epizód szereplők, ne?
Hát jó, de akkor is voltak.
Jó, igen, az jó, lugos, de nem a főszereplők közt.
Hát jó, hát most azért... volt?
Szerintem nem volt.
Nem emlékszem, hogy lett
akik
volna.
Meg voltak, azok inkább ilyen, hát kvázi latinók. De jó, volt egyébként a Daenerysnek a segítője, ugye Vagy igen. Udvarhölgye.
Igen.
De a főszereplők ezt nem nagyon. Tehát lehetett volna több is, és akkor azért nem merül föl.
Hát de hát ez szerintem meg ugyanúgy benne van, tehát ahogy a napjainkban, vagy hát tehát ahogy a való világban is, tehát hogy különböző félefajta és színű szagú emberek vagyunk, úgy tehát a Trónok harca univerzumában is.
Egyébként azt hiszem, a könyvben nem Loki az a szereplő, a bőrszínen, úgy olvastam.
Nem.
Ő azt hiszem valami hadvezér talán, vagy tenger nagy, vagy ami hasonló.
Inkább a tengerhez van köze.
Igen.
Nekem így nem
nekem
esett le.
Nekem problémám, tehát hogy ezt sem mondtam.
Persze, értem. Nekem sem esett le amúgy a képernyőről, hogy ilyen zavaró lenne. Egyrészt nem is szerepelt annyit, de hogy szerintem ez inkább azt tükrözi, vagy azt próbálja bemutatni, hogy a bőséges lakomákkal teli időszakot élt ez alatt a hét királyság.
Igen.
És hogy ez valószínűleg annak is köszönhető, hogy a király mindenkivel jobban volt, és mindenkinek megfelelő törvényeket hozott, és ezért olyanok is leülhettek az asztalához, akiket nem feltétlenül láttunk a Trónok harca idejében.
Mm. Igen, hát az egy lehetséges megfejtés. Igen. Meg ugye szóba kerül, hogy szerintem kicsit fölöslegesen, hogy majd jön a tél. Ugye van egy ilyen párbeszéd, ami kikacsintás a eredeti sorozatra, ugye amikor a király figyelmezteti a trónörököst, hogy ugye föl kell készülni erre az időszakra, amikor éjszakról jön valami veszedelem.
Igen.
Szerintem az fölösleges volt. Egyrészt ezt tudjuk, hogy mi történik, másrészt ugye gyakorlatban ez nem valósul meg ez a tudás, ez nem öröklődik át. Tehát ugye a Daenerys, ő erről már nem tud semmit, tehát valószínűleg ezt a tudást nem adták át, hogy jön majd éjszakon majd veszedelem, tehát ez egy tök fölösleges kikacsintás volt szerintem.
Egyrészt engem ez nem úgy fölösleges, hanem engem rohadtul ideges, fel is idegesített, tehát hogy engedjük el, itt nem ez, én nem ezt akarom nézni, nem azt akarom nézni, hogy majd mi lesz sok száz év múlva, hanem tudni akarom, hogy itt a Daemon Targaryen miként fog bosszút állni, vagy bármi.
Igen. De hát ez valószínűleg egy ilyen egyszerű kikacsintás volt. Tehát nem hinném, hogy ennek majd lesz folytatása.
Igen. Bár ugye azt nem tudom, hogy ugye ez a jóslat, vagy profécia, ez hogy a Targaryen házon belül öröklődik, mert ott mintha azt említette volna, hogy a vastrón örököseinek igen, tudnia igen, kell igen. Ezt. Tehát hogy lehet, hogy a Daenerys azért nem tudta, mert ugye ő csak az utolsó pillanatban került fel a trónra.
Igen, az is lehetséges. Igen,
és ugye a Starkok meg ezért hangoztatták állandóan. Ez volt szinte a mottójuk, hogy igen. Közeleg a tél.
Igen. Meg a vastrónnak kapcsolatban is van egy mitológia, hogy akit megszúr, az azt hiszem, hogy nem lehet király. És ugye itt a démon azt hiszem, hogy többször is megszúrja. Meg egy korábbi verziójáról azt is lehetett tudni a vastrónnak, hogy még nem volt olyan lecsiszolt, és így állandóan megszúrta, akik fölültek le, és a vastrón még sokkal nagyobb, mint a későbbi.
Tehát, igen.
Látszik, hogy azon még fejlesztettek, szóval az beletették a munkát. Hogy...
Igen, ez még a prototípusa igen. Annak a vastrónnak, ami a Trónok harcában
lesz. Ez még nem jó szeretik össze az ikás leírás alapján.
Igen, hát a Martin elmondása szerint, meg ami, ahogy le volt rajzolva a tűz és vérben, tehát még annál is sokkal nagyobb, ahogy a sorozatban látszik, viszont ez már közelít ahhoz az elképzeléshez, ami ahogy szerinte kinézett. Ezt a legendára most nem emlékszem pontosan, de hogy az konkrétan megvan, hogy az ő elképzelésében igen, ez egy nagyon kényelmetlen szék. Volt is egy jelenetben, amikor megszúrta magát a király, és ja, ez egy kicsit finoman, de azért volt ábrázolva. Azt olvastam, hogy a készítők hűek lesznek a leírtakhoz, bár a hogyanok és a mikéntek azok változni fognak, de az, hogy hova fog kifutni, az elvileg ugyanaz lesz, meg hát elvileg ugye Martin is benne van ebbe a projektbe, szóval lehet reménykedni.
Uh-huh. Hát szerintem, hogyha jónak látják, akkor nyugodtan térjenek el. Az fontosabb, hogy a sorozatnak a formátumához igazodjon a történet, tehát hogy nyilván van egy-két rajongó, akinek fontos az, hogy kövesse a könyvet, de nekem mint tévénézőnek az a fontos, hogy működjön sorozatként a történet, és sokszor, sok esetben a regénynek meg a sorozatnak más szabályrendszere van, és szerintem, ha meg tudják szegni, és érdemes megszegni, akkor csinálják, mert már az a fontos, hogy ebben a médiumban működjön.
Igen, hát az mondjuk semmiképpen se, hogyha betűről betűre lemásolnak valamit, ami nem feltétlenül néz ki jól.
Meg hát nem egy klasszikus regényről beszélünk, tehát hogyha valaki, nem tudom, a bűn és bűnhődésnek megváltoztatja a végét, akkor az igen, azon föl lehet háborodni, de szerintem erről a regényről senki nem mondja, hogy remek mű, amihez nem szabad hozzányúlni, mert ez a Szent Grál, és így úgy kell visszaadni, ahogy volt. Tehát szerintem ez egy ilyen sorvezető.
Hát de azért a Trónok harca rajongók azért eléggé
szeretik véres szájú. Én azt hittem, hogy a eredeti ciklust azt szeretik, ezt mindenki úgy értékeli, hogy ez egy ilyen konc volt, amit a Martin a rajongóknak dobott, azért, amiért még nem készült el az utolsó két regény, és kárpótlásként gyorsan összedobott valamit. Legalábbis én így értékeltem a Gyulának a írás alapján regényt.
Lehet, hogy a Gyula már elvesztette a hitét a Martinba. Én mondom, most, ahogy elkezdtem, amikor megkaptam ezt a Tűz és Vér kötetet, akkor utáltam. Tehát nagyon nehezen, nagyon lassan olvastam, és igazából nem is szerettem, de legyőztem és végigolvastam. Most viszont, hogy már kijött ez a rész, van hozzá valami vizuális segédanyag is, meg közben nem tudom, igazából föllángolt bennem a tűz a Trónok harca univerzum iránt, és így kezdtem el olvasni, és így igazából pörögtek az oldalak. Tehát így valóban ez nem az a regény folyam, mint a Trónok harca, tehát nem annyira szent és sérthetetlen, viszont az, hogy a rajongók mennyire tudják védelmezni a Trónok harca világot, az szerintem itt is kiütközhet. Tehát, hogy itt is lehet az, hogy bezzeg a Tűz és Vérben nem ez volt. Viszont az benne a zseniális, vagy mentő a Martin részéről, hogy ezt a ciklust, amiről szólni fog a sorozat, azt úgy írta meg a könyvben, hogy igazából két visszaemlékezőnek a történeteit vegyíti. Tehát, hogy van egy Gomba nevezetű figura, aki azért sokkal szaftosabban írja le a történeteket. Tehát ő odafigyel a szexre, odafigyel az erőszakra, és ezeket sokkal perverzebb módon tálalja. Meg van egy Septon, aki meg inkább tényszerű. És akkor így ennek a kettőnek az elegyét tálalja, hogy hát igen, az egyik esetben ez történt, viszont a másik leírás az egy teljesen más történetet vetít elénk. Szóval benne van az, hogy a sorozat lehet egy harmadik ennek a kettőnek az ötvözete, vagy egy teljesen új sztori is.
Ez már jobban hangzik.
Úgyhogy igen, de hát szerintem abban mindenképp megegyezhetünk, hogy most visszatért megint valami olyasmi, ami már 3 éve nem volt. Hogy egy olyan beszédtéma, ami igen. Kitölti a...
Igen, meg hát a nézők is megadták a bizalmat, mert hogy elvileg rekordnézettséggel ment ez az első rész, nagyobb volt a nézettsége talán, mint a Trónok harca első részének, mert ha a streaminget nézzük, ami becsapós, mert akkor még nem volt olyan nagy a streaming. Igen. Meg ugye akkor még nem ismerték a nézők a Trónok harcát, tehát később fedezték fel, én is egyébként a második évadban csatlakoztam be. Szóval, hogy most megadták a bizalmat, az lesz a nagy kérdés, hogy akkor a második részre mennyien térnek vissza. De én azt jósolom, hogy ki fog tartani ez a felfokozott várakozás még egy-két részi minimum.
Hát szerintem is. És amúgy van is benne annyi. Jó, hát szerintem ennyi volt a Trónok harca?
Hát végül is az, Trónok harca. Igen. Előzmény sorozat.
Előzmény, spin-off és bármi. Szóval ez volt a Sárkányok háza első részének a kibeszélője. Tartsatok velünk legközelebb is, addig is iratkozzatok fel minden létező platformra, ahol ott vagyunk, és olvassátok a port.hu-s cikkeket. Legközelebb újra itt találkozunk.
Sziasztok!
Hello!
A műsor a Béton partnere.